Kérjük, Atyám, töltsd be a szívünket a Te végtelen szereteteddel, hogy ez a szeretet ki tudjon áradni mindazokra, akik a környezetünkben vannak. Köszönjük, Szent Szellem, hogy a Te tüzed ki tud égetni belőlünk minden rossz tulajdonságot, és mi megengedjük ezt Neked. Megengedjük, hogy járd át a testünket, járd át az elménket, és tégy olyanná, formálj olyanná, amilyenné az Atya szeretne látni bennünket. Köszönjük, Atyám, hogy Te Jézus Krisztus szent vérén keresztül nézel bennünket, mert a bűneink eltöröltettek, mind a múlt, mind a jelen, mind a jövő vonatkozásában. Köszönjük, hogy a szent vér által igazzá tétettünk Krisztusban, és mentesek vagyunk a bűntudattól, a kárhoztatástól. Szabadok vagyunk a Jézus nevében, és bármikor, Atyám, a Szent Színed elé járulhatunk, hogyha erre vágyódik a szívünk. Köszönjük az igédet, ami növekedést ad a számunkra, ami a szellemi kenyerünk, és hálát adunk, Atyám, hogy a Te Szent Szellemed megérinti nem csak a jelenlevők szívét, a távollevőkét is, a községben és a szomszéd településen élők szívét is, hogy keressék az Urat, keressék és vágyódjanak az ő jelenlétébe jönni. Ki árasztjuk Jézus nevében a szolgáló angyalokat, hogy hozzák elénk azokat, akiknek nyitott a szíve, hogy a Te királyságodba tudjuk vezetni őket. Hálás a szívünk, Uram, hogy az utolsó időkben a Te arató munkásaid lehetünk. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget, minden szükséget betöltöttnek nevezünk, dicsőségese Jézus Krisztusban a Filippi 4.19 alapján, és az 1 Péter 2.24 alapján mindannyiótok felett szent egészséget profétálunk, és megvalljuk, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világon. A Jézus nevében. Amen. Üdvözöld a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy kívánd a nagyobb szellemi ajándékokat. Halleluja! Köszönjük az Úrnak a drága szíveteket, hogy a mai napot is, és szokás szerint a hétfő délutánt az Úrnak szentelitek, és Te megáldja a hűséget. Ez már biztos. A Szent Szellem már is bekapcsolta a szellemi ajándékokat. Fejen oldalt van egy ilyen hosszirányú fájdalom, ami múlik el. Aztán vállban van gyógyító kenet, itt a bordág alatt van gyógyító kenet. Akkor epére is van gyógyító kenet. A comb izom, felkar és a nyak izom. Egyelőre az Úr ezeket készítette a számotokra. Voltunk Pesten pásztorkonferencián, nagyon sokan voltunk. Akkor ezren biztos voltunk. Ebben benne van természetesen a kórházi, a ifi, a börtön, meg hát az összes szolgálat, igen. Az országban és a világon is van ugye számtalan olyan teljes evangéliumi gyülekezet, ahol a Biblia megelevenedik. Azaz, Isten jelenléte érezhető, ott vannak a gyógyulások, a szabadulások, ez magáért beszél. A bibliai időkben, pontosabban az apostolok cselekedetei részben pont ez olvasható ki. Hogy ahol hirdették az evangéliumot, ott a Szent Szellem meg tudott nyilvánulni. Jelek, csodák és erők kíséretében. Köszönjük az Úrnak a jelenlétét, a munkálkodását. A mai tanításunk az előző háromra alapozódik, mert az előző három alkalom során a szellemi vezetésekről tanultunk. Tehát az előző három alkalom során a szellemi vezetésekről tanultunk, most pedig a szellemi ajándékokról fogunk tanulni, mert elég gyakran halljátok, hogy a Szent Szellem bekapcsolta ezt és ezt az ajándékot, egyáltalán hogyan is működnek ezek. A Szent Szellem ajándékai első rész. Nem szabad összetéveszteni a szellemi ajándékokat a szolgálati ajándékokkal. A szolgálati ajándékukat az Efézus 4-ben találjátok meg, ha utána akartok nézni, és 5 hivatal van az Új Szövetségben. A pásztor, a tanító, az evangélista, a proféta és az apostol. Tehát Új Szövetségben nem papok szolgálnak, nem papokat rendelt az Úr, hanem ezt az 5 hivatalt. Ószövetségben papok szolgáltak. Tehát a kereszt után egy váltásnak kellett volna lenni, ami nem mindenhol történt meg. Tehát az Új Szövetségben most, ebben az időkorszakban az 5 hivatal működik. Így rendelte az Úr. Olvassuk el az első korintusi levélben, a 12. fejezetben, az 1-es verstől a 11-es versig. Vannak olyan bibliai iskolák, ahol ezt a fejezetet azt mondják, hogy nem tanítjuk, mert ez ma már nem működik. Ugyancsak azt mondják az 1 Korintus 14-re a nyelvek imájára, hogy ezt nem tanítjuk, mert ma nem működik. De mi tudjuk, hogy működik. Első korintusi levél, 12. fejezet, 1-től 11-ig. Egy hosszabb szakasz, de itt, ha figyeltek, akkor rögtön meg is tudjátok számolni, hogy a 9 szellemi ajándék hogyan van felsorolva. Tehát 1 Korintus 12-ben az 1-től 11-ig.
A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak. És senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. A Szent Szellem ajándékai. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint. Egyenek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek megpróbálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amit akarja.
Amen. Ahol nem nyilvánulnak meg a szellem ajándékai, ott nem engedik a Szent Szellemet mozdulni. Nem engedik a Szent Szellemet munkálkodni. Bebörtönzik. Lezárják. És a Szent Szellem egy úri ember, és senkire nem fogja magát ráerőltetni. Ott, ahol behívják, meghívják, teret adnak neki, ott tud működni. A Vádliban jelent meg a gyógyítókenet. A gyülekezetnek, a gyülekezeti testnek, tehát az újjászületettek seregének adatott a 9 szellemi ajándék. Mégpedig haszonra, azt mondja az ige. Nagyon fontos, hogy Isten cselekszik az újjászületett hívőkben, a hívőkön keresztül, az ő akarata szerint. Tehát nem mi mondjuk meg, hogy mit tegyen, hanem hagyjuk, hogy ő áradjon, és Isten úgy is tudja, hogy kinek mi a problémája. Azt hiszem, egy párszor beletrafált, és eltalálta az Úr, hogy kinek milyen gyógyító ajándékra van szüksége, vagy milyen tanításra. 3 nagy csoportba sorolhatjuk a szellemi ajándékokat. Az első nagy csoport a kinyilatkoztatás ajándékai, a második az erő ajándékok, a harmadik pedig az ihletettségi ajándékok. A kinyilatkoztatás ajándéka az a legmagasabb ajándék. Ezen belül található a bölcsesség szava, az ismeret szava, más néven tudás szava, ki hogy ismeri, vagy kinek hogy tetszik, illetve a szellemek megkülönböztetése. Az erőajándékok megnyilvánulása során Isten az erejét mutatja meg. ide sorolhatók a hit ajándéka, a csodatevő erők ajándéka és a gyógyítások ajándéka, amivel minden alkalommal majdnem találkozunk. Az ihletettségi ajándékok, azok kimondanak valamit. Ide soroljuk a profétálás ajándékát, a nyelvek nemeit és a nyelvek magyarázatát. Igazából előfordul gyakran az is, hogy kettő vagy három ajándék együttműködik. Ezért nem is fontos nekünk kategorizálni, hogy most ez az ajándék működött, most az működött. Tehát nem kell mindent megcímkézni azonnal. Hálát adunk Istennek, hogy működnek a szellem ajándékai. A szellem dolgozik és munkálkodik. És a szellemi ajándékok egy része az elmúlt három héten tanult öt vezetési módon nyilvánul meg. Tehát a belső bizonyosság, a szellem hangja, és ezekre gondolok, amit az elmúlt három héten tanultunk. Sajnos több keresztényt rossz szellem vezet. Csak egy enyhét mondjak, a bálványimádás. Mert a bálvány mögött, amit az emberek nem látnak, van egy gonosz szellem. És azt tartja őket fogságba. Ha valaki látta az Átalakulásuk című filmet, akkor azt tudja igazolni, vagy tud megerősíteni abban. Ez talán Latin-Amerikában történt, hogy egy egész település bálvány imádó életet élt, és nagy volt a bűnözés, alig termett valamiuk, szegények voltak, de amikor elment az evangélium, megismerték az igazságot, és a bálványaikat nagy nehezen feladták, mert ezt nem nagyon akarták feladni, megtört az átok, és annyi zöldséget, árut termeltek, mert a földjeik olyan áldottak lettek, hogy amit máskor egy hónap alatt küldtek el a városba kamionokkal, azt most szinte egy nap alatt tudták előállítani. Tehát a termelésük mondhatni meg százszorozódott. A Szent Szellem azt mondja, hogy Jézus az Úr. És a Szent Szellem mindig Jézus magasztalja fel. Soha nem embert, és soha nem emberre irányítja a figyelmet. Tehát ti sem tapasztaltátok azt, hogy bárhol is arról lett volna szó, hogy kiemelni egy személyt, hogy ő imádkozott a kis Pista Istvánért, és azért gyógyult meg. Mert akkor ez már emberre irányítana a figyelmet. Természetesen Isten embereket használ. Azt mondhatjuk nyugodtan, hogy az evangélista szolgálatában meggyógyult az egyik bárányunk. Meg több is meggyógyult. Mert Isten edényként használja az ő szolgálóit és az ő embereit. Tehát a Szent Szellem Jézusra irányítja a figyelmet, és nem emberre. Nem ember gyógyít, csak Isten embereket használ arra, hogy a kezüket tegyék valakire, és imádkozzanak érte. Tehát, hogyha megkérdezi majd valahol a riporter tőletek, hogy ki gyógyított meg, akkor nem azt kell mondani, hogy pásztor. Mert ez így nem igaz. A pásztor csak közben járt a gyógyulásodért. Az első korintusi levél 14.1-ben olvassuk azt, hogy kívánni kell a szellemi ajándékokat, és kérni kell a szellemi ajándékokat. És erre bátorítsuk egymást, buzdítsuk egymást. 1 Korintus 14.1.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profitáljatok.
Tehát a nagyobb ajándékokat kell kívánni, és természetesen kérni. A 14.26-ban pedig olvassuk azt, hogy épülésre adattak, hogy előre lépjen a Krisztus teste. És minden ajándék Krisztus teste számára adatott. A 14.26-os vers ez.
Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybe gyűltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.
Épülés. Ez a lényeg. A szellemi ajándékok épülésre adottak. Amíg az embereknek nincs a szellemi ajándékokról ismerete, nem tudják a hitüket benne kiárasztani. Amíg nem születtünk újjá, mi sem nagyon hittünk a csodákban. Mert nem hallottunk róla, nem láttuk, nem tapasztaltuk, de a hit hallásból van, tehát ha az emberek erről hallanak, és erre jó az újság is, mert nagyon sok jó bizonyság van benne, akkor az emberek hite felgerjed. És ki tudják árasztani, hogy hát ha neki sikerült, akkor nekem is sikerülni fog a gyógyulás. Én is meg tudom ragadni a gyógyulást. Egy szolgálat, egy keresztény működhet kenetben, és működhet kenet nélkül testben. Ha az ember testben működik, akkor ugye a világban működik, és nagyon könnyen bajba juthat, mert e világ Isten a sátán, és az okkult erők itt van a körülöttünk. Ha mi abban árasztjuk ki a hitünket, hogy az ellenség erői a talpunkkal levettettek, és nekünk nem áthatnak, akkor különösebben nem kell aggódnunk afelől, hogy sokan vagyunk. Olyan, mint egy repülőtér. Ott is mindig jönnek, mennek a gépek. A képességet Isten adja. És a Szent Szellem működteti ezeket az ajándékokat. Ezt nagyon fontos megérteni. Azért is, mert találkoztam már olyan esetekkel, hogy valaki följött Pestre, és hát véletlenül nem a Sanders pásztor imádkozott érte, hanem vagy az Erzsébet, vagy egy evangélista, és hát ez miatt csalódott. Tehát nem a személy a döntő, hanem az illető a hitével el tudja-e fogadni a gyógyulását, azt, amit Jézus a kereszten megszerzett, és jog szerint megillet minden keresztényt. Tehát ez a hozzáállás nem helyes. Mert mindegyik szolgálón keresztül a Szent Szellem működik. A Szent Szellem árad ki. És a Szent Szellem ereje mindenhol egyforma. Tehát így kell tekintenünk ezt a dolgot. Többször hallottátok, de ismétlem, hogy a Szent Szellem megegyezik az igével. És amikor a szellemi ajándékok nyilvánulnak meg, akkor is meg kell egyezni, és meg fog egyezni a Szent Szellem az igével. Ha nem egyezik meg, akkor meg kell vizsgálni, mert ott valami gubanc van. Hogyha valaki az igétől eltávolodik, akkor nagyon könnyen démonikus megnyilvánulások is jöhetnek be. És az ajándékot úgymond elveszítheti. Mert a szentek közül nagyon sokan kapnak különböző területre speciális ajándékokat. Például a gyógyítások területén valakinek a szolgálatába nagyobb számban gyógyulnak meg például szívbetegek. Mert egy speciális kenete van erre a szolgálatra. Azon belül, hogy gyógyítás. Mikor kapjuk meg a lehetőséget arra, hogy a Szent Szellem ajándékai rajtunk keresztül megnyilvánuljanak? Pontosabban múlt időben kellene kérdeznem. Akkor kaptuk meg a lehetőséget, amikor megkeresztelkedtünk Szent Szellemmel. És Isten szemszögéből nézve teljesen mindegy, hogy egynapos bárányról van szó, vagy 10 éves bárányról, mert a Szent Szellem ereje mindenkiben épp úgy benne van. És nem olyan túl régen olvashatottuk a mi kis újságunkban is arról, hogy úgymond az Úrban fiatal keresztény nagy bátorsággal használta a kezét, a hitét, és imádkozott egy bajba került emberért. Mert valakik úgy gondolják, hogy hát én még csak pár hónapos keresztény vagyok, én nálam még nem olyan mértékben nyilvánulnak meg a dolgok, vagy nincs ahhoz olyan hitem, egyszerűen csak az edényünket át kell engedni Istennek, hogy használja. A szellemi ajándékoknak, a Krisztus testének minden tagján keresztül működnie kellene. Mert aki újjában születve és betöltekezve Szent Szellemmel, a 9 szellemi ajándéknak meg kellene nyilvánulnia. Ez nem azt jelenti, hogy egy embernél működik a 9 ajándék. Azért kapta Krisztus teste a 9 ajándékot, hogy egyiknél működik az egyik, a másiknál esetleg 2, a harmadiknál megint egy harmadik, és amikor Krisztus teste együtt van, akkor Krisztus testében megvan az összes szellemi ajándék működésének a lehetősége. Ez is azt bizonyítja, illetve ez is azt támasztja alá, hogy fontos közösséghez tartozni. Mert így tud Isten ereje megnyilvánulni. Ha mindenki önálló életet él, és mindenki megy a saját feje után, akkor hogyan lesz abból egység? Mi kell ahhoz, hogy a szellemi ajándékok működjenek? Ugyanaz kell, mint a hithez, a hit működéséhez. Mert a hit működésének az üzemanyaga az agapé szeretet. Az isteni fajta szeretet. És a szellemi ajándékok is csak szeretetben tudnak megnyilvánulni. Olyan gyülekezetben, ahol mondjuk viszálykodás van, az ugye nem szeretet, nem is tudnak működni a szellemi ajándékok olyan mértékben, mint ahogy Isten szeretné. Jó pár évvel ezelőtt hallottam olyat, hogy valakit kiállítottak a szolgálatból, vagy elküldött a pásztor a nyájból, és nagyon csodálkoztam én ezen. Hát azon vagyunk, hogy mind többen ismerjék meg az igazságot, és szabadokká váljanak. Miért van ez? Mivel lehet ezt magyarázni és alátámasztani? És amikor megértettem azt, hogy az agapé szeretet a mozgatórugója a hitnek és a szellemi ajándékoknak, akkor egy ember is gátolhatja a szellemi ajándékok működését, hogyha ő mondjuk viszálykodik, vagy ehhez hasonló zűrzavart csinál a gyülekezetben, és fel lehet kérni, hogy egy kicsit menjen szabadságra. Mert a pásztor ilyenkor a gyülekezet érdekeit nézi, hogy működjenek a szellemi ajándékok, és szeretet legyen a nyájban. A viszály ugyanis leállítja a hitnek és a szellemi ajándékoknak az áradását és a működését. Mivel a Szent Szellem és az ige mindig megegyezik, a Szent Szellem saját magát soha nem fogja megzavarni. Hogy értsétek, mondok egy példát. Feltételezzük ugye, hogy a pásztorokat a Szent Szellem vezeti. A Szent Szellem által szól a pásztor, prédikál, tanít, és hogyha menet közben valaki felpattanna a helyéről, és szólásra emelkedne, mert neki is éppen van mondani valója, akkor ez nem az Úrtól van. Mert ha a pásztort a Szent Szellem vezeti, akkor a másikat nem a Szent Szellem vezeti, aki megzavarja a tanítást. Vagy bármilyen olyan megnyilvánulás, ami zavarná az alkalmat. Az első három szellemi ajándékot, legalábbis úgy mondom, az első csokrot ma átvesszük. Tehát ugye az első volt a kinyilatkoztatás ajándékai. Ezen belül az első az ismeret szava. Ez egy ismeret Istentől, amelyet természet feletti módon közöl. Tehát információ. Tudás szavának is nevezik. De nem tanult tudás. Az ismeret szava természet feletti kinyilatkoztatás a Szent Szellem által bizonyos tényekről, Isten elméjéből. Ez a meghatározása röviden. Isten a minden tudás. És Isten fel tudja fedni az ő minden tudásából a szükséges vagy adott információt. Fel tud fedni egy részt. Nem biztos, hogy egy egész mondatot fog adni, lehet, hogy csak egy szót a mondatból. És már volt így, hogy pásztor honnan tudta, hogy pont erről kell beszélni, vagy pásztor honnan tudta ezt, honnan tudta azt. Hát úgy, hogy Isten a minden tudás, és abból tud információt adni. Az ismeret szava az a múltra és a jelenre vonatkozik. A jövőre nem. A jövőre majd a bölcsesség szava fog vonatkozni. Nagyon fontos, hogyha Isten ad információt az ismeret szava által, főképpen ha egy konkrét szeméről, akkor nem azért adja, hogy ezt a piacon kibeszéljék a szentek, hanem azért adja, hogy fogjanak össze együtt és imádkozzanak azért a személyért, mert neki szüksége van valamilyen közbejárásra. Tehát nagyon óvatosan kell bánni az ismerettel, mert így el is zárhatják a drága szentek a Szent Szellemnek a közléseit, hogyha nem megfelelően használják fel. Nemrégen olvastuk fel az apostolok cselekedeteiben a 9. fejezetben, amikor Saulus Ugye ment a damaszkuszi úton, az Úr Jézus megjelent neki, megkérdezte, hogy miért kárgálsz te engem? És a szeme világát elvesztette átmenetileg, és a tudás szava által kapta meg Ananiás, hogy menjen el az egyenes utcába, és imádkozzon Saulért. Talán a múlt héten olvastuk fel ezt a részt. Ananiásnak mit közölt az Úr? Semmi egyebet, csak menjen el és imádkozzon Pálért. Saulért a régi nevén. Azt már nem közölte vele, hogy mi történt vele a damaszkuszi úton, meg hogy mi a szándéka a jövőre vonatkozóan. Csak a lényeget, hogy menjen oda és imádkozzon érte. Neki ez a feladata. És ismeret szava által kapta ezt meg. Ez lehetett belső bizonyosság, lehetett az Úr szava, és tudjuk, hogy ebben az esetben ugye az Úr szólt hozzá. Lapozzunk el az 1 Sámuel 3-hoz, és ez az ige sor még a múltkori tanításunkhoz is bekapcsolható, még itt is kiváló. 1 Sámuel 3-ban, a 4-estől a 10-esig. Van egy Éli proféta, és van mellette egy ilyen bojtár proféta, aki ilyen tanonc vagy szolgálója, a Sámuel. És amikor az Úr szólt Sámuelhez, az ismeret szava által, akkor Sámuel ezt még nem ismerte fel, mert elszaladt a gazdájához, és azt mondta, hogy itt vagyok, édes gazdám. És azt mondta, nem hívtalak, menj vissza, aludjál. És ezt megcsinálta háromszor. Mire a proféta, az Éli rájött, hogy igazából az Úr szólt közvetlenül Saulhoz, és senki más nem hallotta. Csak Saul. Tehát 1 Sámuel 3-ban a 4-től 10-ig.
Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele. Ím hol vagyok? És Élihez szalada, és mondta. Ím hol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felele. Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elméne azért, és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét. Sámuel! Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta. Ím hol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele. Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. Szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta. Ím hol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek. Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólítá, mint annak előtte. Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád.
Az ismeret szava által adott az Úr információt a számára. Csak először nem ismerte fel. Egyébként mi is így tehetünk, hogy én hol vagyok, Uram, szólj és figyelek. Velem is már megtörtént, de másokkal is, hogy ha nincs ott a éjjeli szekrényen a notesz, vagy egy kicsit hústestben van az ember és lusta leírni, akkor elszáll. És akkor ide jutok megint, ugye, hogy Uram, szóljál még egyszer, hallja te a szolgád, most nagyon figyel már. Tehát ez csak Sámuelnek szólt, az az üzenet. Olvastuk a múlt héten az apostolok cselekedetei 10-ben, amikor Cornélius követeket küldött Péterhez. Ez is az ismeret szava, a tudás szava által történt. Mert egyszer megmondta az Úr angyal a Cornéliusnak, hogy mit tegyen. Ő elküldte a követeket, és Péternek is megmondta, hogy itt jönnek az ablak alatt már. Tehát bátran menjen el velük. Mert nem rossz emberek, hanem Istennek célja van ezzel a találkozással. Apostolok cselekedetei 5. fejezetében olvassuk azt, amikor Anániás és Szafira bevitte a föld árát. Csak az a baj, hogy tetejét lefölözték, megegyeztek mind a ketten, hogy az árából elvesznek és félretesznek. Nem lett volna ezzel különösebben semmi baj, hogyha ezt őszintén mondják, hogy nekünk ebből az összegből ennyire van szükségünk, és 10%-ot vagy 20%-ot visszatartunk, és a többi a szolgálatra. De ők ezt eltitkolták, azaz hazudtak és becsapták a Szent Szellemet, vagy legalábbis akarták becsapni. Az ilyen esetekben mondhatjuk azt is, hogy az ismeret szava képes a korrupciót is leleplezni. És bizony mennek azért imák, hogy a nyomozó hatóság Isten bölcsessége által találja meg azokat a bűnözőket, akik nagy kárt tesznek mások értékeiben. Szintén nemrégen érintettük, úgy emlékszem, a szamáriai asszonyt a kútnál, amikor Jézussal találkozott. A János evangélium 4-ben találjátok. Azt mondta, hogy menj el és hozd a férjedet. És azt mondta az asszony, hogy nekem nincs férjem. És Jézus elmondta, hogy igen, volt 5 férjed, de akivel most élsz, az nem a férjed. Honnan tudta Jézus? Az ismeret szava működött az ő szolgálatában ebben az esetben. Aztán a Lukács 13-ban, ezt olvassuk el, Lukács 13:11-ben. 18 évnyi betegségből gyógyult meg egy asszony. Jézus szolgálata ismét. Honnan tudta ezt Jézus? Úgyhogy az ismeret szava által Isten kijelentette a számára. Lukács 13:11.
És ímé volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni.
Betegségnek szelleme. Tehát van olyan betegség, amit gonosz szellem okoz. Nem mindet, de van. Aztán egy másik érdekes eset, hogy egy pásztor utazott át egy településen, és az ismeret szava, tudás szava által szólt az Úr a szívéhez, hogy állj meg a templomnál. Menj be, és imádkozz a papért, mert be akar törtekezni Szent Szellemmel. Először furcsának tűnt a számára, de az Úrnak engedelmes volt. Bement, megtette, és nagyon örült az a pap, mert már régóta kereste a módját, a lehetőségét a Szent Szellem keresztségnek. És hát lehetne sorolni végtelenségig, mert be nem lehetne fejezni. Annyi eset van a Bibliában is, és a megtörtént esetek bizonysága által is. A második a bölcsesség szava. Isten szent céljait és terveit közli a jövőről. Tehát a bölcsesség szava a jövőről szól. Azt hiszem, azt mindenki elfogadja, hogy Isten a teljes bölcsesség. Isten okosabb, mint mi. És amikor erre az ember rájön, az egy nagyon jó pont. És Isten ebből a teljes bölcsességből fel tud fedni egy kis szeletkét, egy kis aktuális részt. A bölcsesség szava az mindig feltételes, mert a szemétől függ, hogy a jövőben, amiről szól az üzenet, azt megcselekszi engedelmesen vagy sem. A proféciák is mindig ugye feltételesek. Mert nem biztos, hogy én engedelmes vagyok a proféciának, mert valamiért nekem az nem tetszik. Az egy másik kérdés, hogy mit vetek és mit aratok. Mózes a bölcsesség szava által kapott törvényt. A bibliai József Izraelnek a jövőjéről profétált. Aztán az apostolok cselekedetei 9:15-ben az Úr közli Pállal a jövőbeni tervét. Ez már a bölcsesség szava, és nem az ismeret szava. Tehát megmondja, hogy ő a választott edényem, így mondja az ige. És nemrégen olvastuk fel, amikor Agabus prófétált a szárazságról, az apostolok cselekedetei 11. fejezetben. Ez a bölcsesség szava általi figyelmeztetés arra jó, hogy az emberek fel tudjanak készülni. Több gabonát, elemózsit tudjanak betakarítani, félretenni a szűkebb időkre. A tegnapi alkalom elejét hallgatta valaki, ott volt egy profécia, hogy sötétség jön a földre, összezavartság jön a földre. De ez nem kell, hogy igaz legyen a keresztényekre, mert az ige a világosság. Annyira, hogy még az ördög is összezavarodik. A 2 királyok 20-ban, az 1-estől a 6-osig. Ezékiásról szól a történet. A profétán keresztül szól az Úr, hogy Ezékiás, írd meg a végrendeletedet, mert leteheted a kanalat. És Ezékiás szomorú lett egy kicsit, de az Úrhoz fordult és imádkozott. Ezt követően a proféta elindult, alig lépett ki a kapun, megint szólt a profétának az Úr, hogy menjél vissza, van egy másik üzenet. Mert meghallgattam Ezékiás imáját, és van egy új üzenet, hogy nem halsz meg, hanem kapsz még 15 évet. Ebből tudjátok, mi látszik? Hogy a jövőt meg tudjuk változtatni. A hitünkkel. A hitünk és a szavaink alapján. Nagyon fontosak a szavaink. És nem minden keresztény veszi ezt komolyan. Tehát 2 Királyok 20-ban 1-től 6-ig.
Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzámenvén Ézsaiás proféta, az Ámos fia, mondanéki. Azt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak mondván. Ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy hűséggel és tökéletes szívvel jártam előtted, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ézsaiás még alig ért a város közepére, amikor az Úr beszéd előn ő hozzá, mondván. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének. Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene. Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyvhullatásodat, ímé, én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába. És a te idődet 15 esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és a várost Asszíria királyának kezeiből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért.
Amen. Tehát a proféta a bölcsesség szava által tudta, hogy mit kell mondani az Ezékiás királynak. Először is a figyelmeztetés, és utána másodszor, hogy jóra fordult a dolog. Mert Isten meghallgatta a király imáját. Jónás könyve csak pár oldalból áll. Igazából érdekes történet. Először Jónás engedetlen volt, mert azt mondta Isten, hogy menjél Ninivébe és intsd meg azt a népet, mert ugye nagyon eltért a helyes úttól, és egy kis megpróbáltatás után aztán mégiscsak Jónás odaér a célba. Megsporolhatta volna ezeket a kemény helyzeteket, de a lényeg az, hogy azt kell mondani, és akkor, ami az Úr akaratában van. A bölcsesség szava által, ugye valaki felé, vagy egy népcsoport felé. Ez lehet profécia is. Jakab leveléhez, az első fejezet 5-ös verséhez lapozzunk, mert azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, lehet kérni. Boltban nem lehet kapni, de Istentől lehet kérni. Hogy a keresztény élete az sokkal áldottabb lehessen. Salamon a héber bölcsesség irodalom szerzője. A bölcsesség azt jelenti, hogy mélyen besújkolni. Tehát ha szükséged van bölcsességre, akkor kérjél, illetve olvashatod a példabeszédeknek a meghatározott fejezetét, mert pont annyi van, amennyi egy hónapban a nap, a napok száma. És minden napra egy fejezet. Ha bírod szusszal és kapacitással. De ennyire mondjuk nem kell kötni a fejezeteket a napokhoz, bármikor jó a Bibliát olvasni, illetve a példabeszédeket olvasni. Tehát Jakab 1:5.
Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki.
Amen. Ha gyermekünkért valamit, siettünk, hogy betöltsük azt a vágyát, ugye? Lehetőségek szerint. Isten is így van, hogyha valamit kérünk, akkor ő igyekszik azt a kívánságunkat, vágyunkat, óhajunkat betölteni. A harmadik, ami talán a legérdekesebb, a szellemek megkülönböztetése. A szellemek megkülönböztetése az egy természet feletti bepillantást enged a szellemi világba. Mint a múlt héten is szóltunk erről, hogy nem a fizikai szemünkkel látunk a szellemi világba, hanem úgymond van egy szellemi szemünk is, és azzal Isten időnként megengedi, hogy bepillanthassunk a szellemi dimenzióba. A szellemek megkülönböztetése korlátozottabb körben működik, mint a másik kettő. A szellemek megkülönböztetése által megkülönböztethetünk valamit, vagy észlelhetünk valamit. Ez lehet hallás által, látás által, és ritkán szaglás által. És ez az ajándék felfedi, hogy milyen szellem áll egy bizonyos megnyilvánulás mögött, hogy a világosság oldala, vagy a sötétség oldala, illetve az emberi szellemnek a szándékait, hogy kinek mi az indítéka egy adott dologgal kapcsolatban. Ugye háromféle szellemmel foglalkozunk a Biblia keretén belül, a Szent Szellem, a sátáni szellemek, a gonosz szellemek és az emberi szellem. Bokában jelent meg a gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak. És akinél működik a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, az láthatja például a probléma okozóját, azt a gonosz szellemet. És ha Kenneth Hagin könyveit olvassátok, akkor főképp a győzedelmes gyülekezetben abban nagyon sok ilyen dolog van, hogy Isten nagyon sokszor megengedte az ő számára, hogy belásson, és ennek alapján tanítson is. Aztán láthatjuk Istennek a dicsőségét, Szent Szellemet, az angyalokat, tehát a világosság oldalát. Fontos tudni, hogy nem minden természet feletti megnyilvánulás származik Istentől. Mert az ördög is természet feletti megnyilvánulásokat tud hozni, tehát vigyázni kell, hogyha természet feletti, akkor nem kell rögtön bedőlni annak. Sajnos az emberek hajlamosak a látványos dolgokat követni, és így lesodródhatnak az útról. A három kinyilatkoztatás ajándéka, amit ma felsoroltunk és átnéztünk, ezek által szinte minden a napvilágra kerülhet. Ezért fontos például egy bűnesetben imádkozni azért, hogy Isten fedje fel a nyomozó hatóság számára, hogy az elkövetőt meg tudják fogni, meg tudják találni. És igazából a legjobb lenne, hogyha a nyomozók is újra lennének születve, mert sokkal jobban működne Isten vezetése felettük. Nemrégen olvastuk azt az igét is, és igazából ez a tanítás teljesen ráalapozódik az előző tanítás sorra, hogy Pál a jósló szellemmel foglalkozott, amikor ugye a szolgáló leányka ugye követte őket, és ugye meg is szólította őket. Ez az apostolok cselekedetei 16-ban találjátok, ha utána akartok nézni. És érdekes módon, hogy nem az első alkalommal imádkozott Pál ezért a helyzetért. Valószínű várt a Szent Szellemnek az indítatására. Mert hogyha mi a Szent Szellemmel együtt mozdulunk, akkor sokkal nagyobb eredmények születnek, mintha saját magunktól mozdulunk. És akkor ugye ez a jósló szellem elhagyta ezt a leányzót. Ez egy más kérdés, hogy nagy felháborodás lett, mert elvesztette ugye a keresetét a gazdája, mert ugye pénzért jósoltatott a leány segítségével. Még ellapozunk a 2 Mózes 33-hoz. Mózes a szellemvilágba belelátott, és hátulról látta Istent. Nagyon vágyott arra, hogy Istent láthassa, és elkezdett vele alkudozni. 2 Mózes 33-ban a 17-23-ig olvassuk. Egyébként nagyon sok ilyen eset van a Bibliában, és Kenneth Hagin szolgálatában különösen, de nem csak Kenneth Haginre korlátozzuk ezt természetesen. Kenneth Hagin-nek van egy olyan könyve is, hogy Hiszek a látomásokban. Egy szolgálatot nem szabad csak a szellemi ajándékokra, vagy a látomásokra alapozni, mert lesodródhat a szolgáló az útról, mert ha nem hasonlítja össze igével, akkor akár zsákutcába is szaladhat. Tehát fontos mindig az ige vonalában maradni. Az ige legyen a mérvadó. Tehát 2 Mózes 33, 17-23-ig.
Mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. És mondd el Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondd az Úr, megmutatom minden jóságomat, hogy előtted menjen, és kiáltom előtted az Úr nevét. És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Arcomat azonban, mondd, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondd az Úr, ímé, van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod.
Amen. Amen. Tehát Isten megengedte Mózesnek, hogy belásson a szellemi világba, és Isten legalább hátulról megláthassa, az ő dicsőségét megláthassa. A szellemek megkülönböztetése nagyon sok irányba működik, de nem tartozik ide mások hibáinak a keresése. Mert a Máté 7.1 azt mondja, hogy ne ítélj, és nem ítéltetsz. Viszont a Szent Szellem tüze képes lerombolni a rossz hozzáállást mindannyiunkban, hogyha megengedjük neki. Igazából meg kell kérni, hogy először is meg kell kérni, Uram, mutasd meg rossz tulajdonságaimat, és amik ezek előjönnek, akkor megkérni a Szent Szellemet, hogy ezeket vágja le, égessel, tüntessel az életemből. Egyébként ugye nem a mi dolgunk keresni a szálkát a másik szemében. Halleluja. Imádkozunk most értetek, és még a végén lesz egy kis beszámoló. Életét. Köszönjük, Uram, a gyermeked életét, és köszönjük a szellemi ajándékot, működését az ő életében, a környezetében, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám! A gyermekeidet, hálát adunk az ő életükért, köszönjük az egységet, a szeretetet, a békességet, és kérjük Szent Szellem, hogy munkálkodj az ő életükben, az ő szívükben, és neked adunk, Uram, minden dicsőséget tiéd, Uram. Áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet, hálát adunk az ő hűséges szívéért, hálát adunk, Uram, az ajándékok működéséért, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük a békességet és a szeretetet az életedben, és a megtartó kegyelmedet a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet, az ő szellemi növekedését, a szellemi ajándékok működését, a Jézus Krisztus szent nevében, és a megtartó kegyelmedet. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet, a szellemi ajándékok működését, megdorgáljuk a hazug tüneteket Jézus nevében, ezeket levágjuk az ő testéről, és tökéletes épséget szólunk felette. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért, köszönjük az életét, a szellemi ajándékok működését, a szellemi növekedést a Jézus Krisztus szent nevében. Halleluja! Mondjuk együtt, én világosságba járok.
Én világosságba járok.
És nem vagyok összezavart.
És nem vagyok összezavart.
Amen. Mindenki csak azt vegye, ami saját magára vonatkozik, mert több minden elhangzott itt. A tévés szolgálatok, a neves tévés szolgálatok többsége mindenütt a szavaknak a fontosságáról és az erejéről tanít. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert múlt héten imádkoztunk először ugyan egy személynek a anyagi áldásáért, de utána kiterjesztettük az egész gyülekezetre. Mindenki a szükségei alapján ugye ezt vegye el, illetve aktivizálja. Itt is elhangzott a teremben, hogy az imával párhuzamosan kell szólni, nem ellentétesen. Mert le lehet rontani az imát, legyen ez gyógyulásos ima, vagy anyagi áldásos ima. És ahogy kimentünk, pár percre rá, hogy vége volt az alkalomnak, valaki lerontotta az imát. Lerontotta saját maga fölött. Nem a többiek fölött, a saját maga fölött lerontotta. Ennek két oka lehet. Hogy vagy a keresztények nem figyelnek a kimondott szavaikra, vagy nem ismerik az igét. Mert az Úr Jézus azt várja el, hogy mi az ige vonalában gondolkodjunk, és az ige vonalában beszéljünk. Ugyanis azért mondja, hogy újítsátok meg az elméteket Isten igéje alapján. Mert amiről gondolkodunk, abban fogunk hinni, és amiben hiszünk, azt fogjuk kimondani. Tehát igazából a szánkon kijövő szavak, azok egy bizonyítványt állítanak ki rólunk, hogy belül mi van. Ez inkább segítség akar lenni, és nem megítélés vagy kárhoztatás bárki számára is, hogy meg kell újítani az elmét. Fel kell növekedni. És semmit nem jelent az, hogy Krisztus testében valaki 5 éves keresztény, vagy 10 éves keresztény, mert ez nem aránya annak, hogy mennyire növekedett fel szellemben. A szavak árulnak el bennünket. Saját szavaink elárulnak bennünket. És a pásztorkonferencián is bizony elhangzottak olyan dolgok, hogy a Krisztus testében milyen hibák vannak, amiknek nem lenne szabad előfordulni. Az egyik a szavak. Az egymással való bánás. A gondolatainkat le kell ellenőrizni már. És utána a szavaink helyesek lesznek. Ha bármit kimondasz, vizsgáld meg, hogy van-e igéd hozzá. Az idősebb korosztály szokta azt mondani, hogy ha valami éri őket, már jobb is lenne nem élni. Ez úgy jön. De van-e ige ehhez? Ugye nincs? Nincs, mert az Úr Jézus és Isten is az élet oldalán van. Hogyha találkozol valakivel, mármint egy keresztényel, és valami nagy-nagy zöldséget mond, udvariasan rákérdezhetsz, és ezzel nem sérted meg, hogy van-e ehhez igéd. Mert akkor hátra kapcsolni fog. Jakab levelében szól az ige a nyelvről. És azt mondja, hogy más nyelvét nem tudjuk megzabolázni. És ez igaz is. Márpedig nekünk, az újjászületett keresztényeknek van egy feladatunk, hogy mi legyünk Istennek a nagykövetei. Nagykövet pedig a saját országát képviseli, azaz nekünk Isten országát kell képviselni. És mégis előfordul olyan, hogy a keresztények menekülnek egy másik keresztény elől, csak ővel ne találkozzak, mert nem is szeretem hallani, hogy beszél. Aztán vannak olyanok, hogy ha ott van az a keresztény, akkor nem mernek bizonyságot mondani, mert elviszi máshova, és elfordítva, kicsavarva mondja el. Tehát a szavainkra nagyon kell figyelni, és itt a szavaknak a második része. Vigyétek, olvassátok, akinek nincs más módja. Szó volt a anyagilag bajba került a hitelesekről is. Igazából, ha valaki hitelt vesz fel, a Biblia szerint a bank szolgájává válik. Igaz, hogy abban az időben, amikor ezek a hitelek megköttettek, amit most ugye úgy nevezünk, hogy devizahitelek, akkor még úgy gondolkodtak az emberek, hogy hát annyi pénzem úgyse lesz, hogy egyből meg tudjak venni egy lakást, aztán az egyik fizetése jó lesz megélhetésre, a másik a részletek törlesztésére, és így indultak ugye neki az emberek. Csak közben ugye változott a világ, a politika és a pénzhelyzet. A Biblia azt is mondja, hogy ne légy kezese senkinek. Illetve egy komoly intés, hogy a gyűjtés nem szervezhető eladósodottnak. Ha a Szent Szellem indít valakit arra, hogy segítsen rajta, akkor egy másik bizonyságot, amit a múlt héten már említettem, ugye a 4 órásból 2 órásat csinált a főnökasszony. És amikor hazament, a férjének mondta, hogy ez a helyzet, elővették a legjobb pezsgőt. Ez egy hitcselekedet, figyeljétek meg. Elővették a legjobb pezsgőt, és kocintottak a jobb és a szebb jövőre. Néhány nap múlva, vagy egy hét múlva ment a főnökasszonya a központba értekezletre, és mondta, hogy amit tud, azért majd megtesz. Ez volt múlt hétfőn. Kedden reggelizés közben hívja ugye a beosztottját. Hol vagy? Hát reggelizek a férjemmel. Mikorra mész? Hát nem 9-re, hanem ugye 11:30-re, ugye a rövidített szerint. És azt mondja, hogy soha nem voltál 2 órás. Tehát az a papír nincs. De ehhez szerintem hozzásegített ez a hitcselekedet, hogy a rossz helyzetben, a sötétség órájában pozitívan cselekedtek, mert kocintottak a szebb jövőre. Ez egy hitlépés. Ez egy hitcselekedet. Ez egy nagyon nagy bizonyság, amikor az ember ugye ilyen vészes helyzetben van. De a szánkra nagyon kell vigyázni. Nagyon-nagyon kell vigyázni. Tehát a megtévesztés szelleme nagyon-nagyon kint van, és nagyon óvatosan kell lenni ezekkel a dolgokkal. És jövő héten találkozunk, folytatjuk a szellemi ajándékokat. Szeretettel ölelünk benneteket!